Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.
Bemutatkozom, Örkény Antalnak hívnak, és engem kért föl a interkulturális pszichológia tanszék, hogy önöknek tartsak egy bevezető előadás, vagy előadás pontosabban az interkulturális viszonyokról egy más disziplína perspektívájából, a társadalomkutatás és ezen belül szűkebben a saját területem a szociológia perspektívájából. Hogy miért rám esett a választásuk, persze ebben ők a kompetensek, de valószínűleg az is belejátszik, hogy most a több évtizede a kutatási területem kollégáimmal együtt az interetnikus viszonyok többek között számos kutatást folytattunk ezen a területen, különböző többségi-kisebbségi relációban, Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban egyaránt. Ebbe a fél évben is arra fogok törekedni, hogy ne egy ilyen általános előadást tartsak, hanem hogy önöket valamilyen szempontból bevezessem ezeknek a szociológiai, szociálpszichológiai kutatásoknak az elméleti, módszertani, empirikus aspektusaiba. Tehát egy kicsit fölkészítsen magukat arra, hogyha úgy hozná a sors az életükben, hogy az interkulturális viszonyokat nem pszichológiai, hanem társadalom, lélektani, szociológiai, antropológiai aspektusból kívánnák kutatni, akkor hát valamit halljanak arról, hogy ezek a kutatások hogyan néznek ki, és milyen módszertani buktatóik vannak, mik a legfontosabb elméletek, talán, vagy ez nagyon nehéz, mert nagyon sok elmélet van erre vonatkozóan. Tehát kicsit egy ilyen kutató előadás nincsen, csak kutató szeminárium, de vehetjük ezt egy ilyen kutató előadásnak is. A kutatások állnak a középpontjába, bár vannak témák, amelyek pontosan körülírják az egész megközelítést. Tehát ez a tematika, amit akkor majd meg fognak kapni, amely megpróbálja áttekinteni az interetnikus viszonyok, többség és kisebbség legfontosabb szociológiai és társadalmi aspektusait Magyarországon, és akár a régióban, akár egy szélesebb kitekintésben, és megpróbálja megtárgyalni azokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek tulajdonképpen ezt az egész kapcsolódás, csoportközi relációt a társadalomban befolyásolja, meghatározza, és amely értelmezheti számunkra a megfigyelt jelenségeket. Na most a tematikában csomópontokat jelöltem ki, ezek a tematikai egységek. Ezek a csomópontok szerintem nem jelentenek önöknek újdonságot, legfeljebb a nézőpont lesz talán új, habár az első pont nem feltétlenül érinti a maguk tanulmányait, bár nagyon fontos része annak a témának, amivel önök foglalkoznak, ez pedig a nemzet, mint közösség jelensége. Ugye, hát tulajdonképpen ez az a többségi reláció, amely megad egy többségi, kulturális, politikai ernyőt egy társadalom számára, és akkor ehhez képest merülnek föl aztán a legkülönfélébb kisebbségi csoportok. Itt most pont az önök érdeklődése vagy tekintettel a kisebbségeket, a kisebbségi létet és a kisebbségi identitást leszűkítem az etnikai típusú problémákra, hiszen a kisebbségek száma végtelen, ha megnézik, van is egy ilyen portál, ami megpróbálja összefoglalni az interneten, hogy hányfajta kisebbségi státusz van. Végtelenek azért persze nem mondanám, de tulajdonképpen az a lista sem teljes, mert a lista mindig bővíthető. Ugye hagyományosan például ide sorolják a nemi és szexuális alapú kisebbségeket, a vallási kisebbségeket, a legkülönfélébb. Tulajdonképpen a társadalmi marginalizációt is, tehát mondjuk a szegénységet és a deprivációt is, a hajléktalanságot ide sorolják, a kriminalizációt, tehát a bűnözést és az ezzel kapcsolatos, a drogfogyasztást, és akkor ezt így lehetne sorolni végtelenségig. Tehát azt gondolom, hogy ez a perspektíva az túl széles önöknek, és akkor ezért megpróbáltam a tematikát olyan csomópontok köré szervezni, amelyik szükebben az interetnikus viszonyokra vonatkozik. Ugye itt tulajdonképpen itt három olyan kulcskérdés van Magyarországon, és e köré fogjuk szervezni a fél évet, amely hát a legtöbb konfliktus és a legérdekesebb, fontosabb társadalmi kihívásokat jelenti. Az egyik a legnagyobb számosságú etnikai kisebbségi csoport a roma kisebbség, a másik és vele kapcsolatosan a többség és kisebbség relációját meghatározó befogadói mentalitás, azaz a roma ellenesség. Ezek általában mind a három csoportnál fölállítható ez a páros fogalom, tehát a többségi problematika és a kisebbségi problematika. A kisebbség, hogy mi az, hogy roma, mi az, hogy roma kisebbség, mit jelent romának lenni, és milyen integrációs, elismerési problémákat vet fel ezen kisebbség tagjának érezni magunkat. A másik viszont a befogadói oldal, tehát hogy miért van az, hogy a társadalom részéről, azt nem árulok ezen a titkot, hiszen ez gyakorlatilag ez egy nagyon közismert dolog, hogy nagyon erős az elutasítás a romákkal szemben, szóval ennek a megértése. Ugyanez a páros kapcsolat megvan a zsidó kisebbség esetében. Zsidóság, mit jelent zsidónak lenni, ki a zsidó, hogyan tudjuk egyáltalán körülhatárolni, meghatározni, mint etnikai csoportot, mint vallási csoportot, és akkor ehhez képest mi az, hogy antiszemitizmus, és a kettőnek a kapcsolódása. És a harmadik pedig a migráció versus idegenellenesség, vagy xenofóbia. Még egy témát érintünk a fél év során, mert szerintem ez Magyarországon, mert ugye ez mind a három téma, ez egy általános, azt gondolom, hogy univerzális téma, bár azért különbözőképpen érinti mondjuk Európa országait, de minden országban mind a három téma fölmerül, mind a három téma részét képezi a diskurzusnak, a társadalmi diskurzusnak, és mind a három téma jelentős kihívásokat jelent a közpolitikának, a médiának, a jogrendszernek, amelyeket valahol mind érinteni fogunk. Az utolsó téma, amit még akartam említeni, ami egy sajátos, tulajdonképpen közép-európai téma, ez pedig nem más, mint a Kárpát-medence, és az a kérdés, hogy egy régió, ami egymástól politikailag, államrezon szempontjából szigorúan elválasztanak országok, de ezen országok politikai elválasztása nem fedi át az etnikai elválasztásokat, hogy ez milyen konfliktusokat jelent. Itt is van egy kutatásunk, amire majd fogok hivatkozni, és ez szerintem nagyon érdekes az általános közbeszédtől kicsit eltérő módon próbálja tárgyalni többség és kisebbség viszonyaként ezt a dolgot. Általában ez sokkal inkább az első témához, a nemzet-nacionalizmus problémához kapcsolódik Magyarországon, hogy ez egy nacionalista diskurzusként jelenik meg Magyarországon, miközben vizsgálható, elemezhető, és szerintem a konfliktus csökkentés szempontjából, hiszen magukat szerintem alapvetően ilyen típusú érdeklődés jellemez, ebből a szempontból ezt próbálni kell többségi-kisebbségi relációként vizsgálni, és meglátni, hogy mik a jellemző összefüggései. Tehát ezek a fő témák a fél év során, és a mai alkalommal majd a nemzeti problematikával kezdjük, mint egy nagyon meghatározó keretjátéka annak, hogy mit jelent a nemzet, a nacionalizmus, a nemzeti identitás, és akkor ehhez képest érdemes beljebb menni és megnézni, ezek a nemzetek korántsem homogének kulturálisan, etnikailag, és akkor már is megérkezünk az etnikai konfliktusoknak a terepére. Mondjuk a roma témában szerepel a Kemény István féle roma kutatás alapján írott könyv, és ez szerintem ahhoz, hogy valaki érdembe tudjon beszélni a roma kisebbségről, ez a könyv szerintem egy alapkönyv, mert alapinformációkat közöl a legkülönbözőbb típusú szempontokból, demográfiai, képzettségbeli, oktatásbeli, munkaerőpiaci, területi szegregáció szempontjából. Tehát ezek nagyon jól eligazítják. Ez tulajdonképpen az etalon a roma kutatásban Magyarországon, mert Kemény István nevéhez fűződik az a kutatás sorozat, amely szisztematikusan már a 70-es években szerencsére elkezdve ezt a kutatás sorozatot, és aztán hosszú kálvária után, ami személyesen a Kemény Istvánt érte az életébe, a 90-es években folytatni tudta, és 90-ben és 2000-ben is megismételte a kutatást. Tehát tulajdonképpen ez időperspektívában is ma megjeleníti a roma kisebbség vagy cigány kisebbség legfontosabb szociológiai jellemzőit. Ez persze önmagában még nem fedi le a problémát. Például arra a kérdése biztos, hogy nem fog választ adni ez a könyv, hogy ki a roma. Erre majd fogunk áldozni bőven időt a fél év során. Mindahogy fölmerül a kérdés minden etnikai csoport esetében, és akkor már is belekerülünk az egész etnicitásnak ebbe az egészen sajátos, furcsa fogalmába, amiben a szakirodalom máig is jelentősen eltérő álláspontokat foglal el. De arra nézvés azért eligazít, hogy ha egy szociológiai alapú definíciót vagy meghatározását adjuk, amit majd elmondok, hogy ez mit jelent a későbbiekben, a roma létnek, és az, hogy ezt kisebbséget mi különbözteti meg a többi kisebbségi csoporttól, vagy az általános társadalmi jellemzőktől, akkor ez a megközelítés, ez borzasztó erőteljesen megmutatja az alapösszefüggéseket. És ezek az alapösszefüggések azt hiszem, hogy furcsa módon, vagy nem furcsa módon, attól függetlenül is igazak, hogy megoldanánk azt a problémát, amit még máig se oldott meg a szociológia, hogy ki a roma. És van rá megoldás, én mondok majd rá megoldást, de az nem biztos, hogy egy ilyen egyszerű, egymondatos definíciót kielégítene. De azt gondolom, nem mondok sokat, hogy mondjuk ma a roma kérdés szociális probléma is, ez ugye nem általános kisebbségi dilemma, vannak olyan kisebbségek, amelyek nem jelentenek szociális megkülönböztetést, és hát még bárki bármit gondolhat a roma kisebbségről, tehát még nem mondtam semmit, hogy most szeretni kell, vagy nem kell szeretni, ezt magukra bízom, vagy egyáltalában respektálni kell őket, vagy tolerancia álláspontra kell helyezkedni, bár azért mondjuk itt már azért szerintem, mivel a tolerancia egy alkotmányos érték, ezért azt gondolnám, hogy aki az alkotmány szellemében akar eljárni és saját viselkedését szabályozni, az valószínűleg jobb a tolerancia, mint az intolerancia álláspontjára helyezkedni. De minden állás, bármilyen álláspontot is foglalunk el, azt jó tudni, hogy mi jellemzi ezt a csoportot, ha most azt a fajta definíció alapján írjuk körül ezt a csoportot, hogy például vannak egy nagy különbségek a különböző más csoportokhoz képest. És akkor, hát mondjuk azért érdekes példa, mert ott sokat jártam a diákokkal hagyományosan, ez len van Baranyában, és egy nagyon érdekes hely. Kevés ilyen van Magyarországon szerintem, vagy van, de nem tipikus, ahol szerintem gyakorlatilag nincs is többség. Ugye ez alapvetően Vémény, ugye Baranya, ott nagyon erős a sváb kisebbség, tehát ha már többségről beszélünk, akkor egy kisebbség a többség, a svábok a többség. Mert etnikai szempontból, ugye, mert a többség megvan, mert mindenki magyar ilyen értelemben, mert bevándorló nincsen Véminden, a bevándorlás természete, hogy nem kis falukba irányul, hanem alapvetően városokba, és ennek megvan a saját logikája, de lehetne bevándorló különben, de hát valahogy Véminden nincsen bevándorló. Viszont van egy csomó kisebbség, például maga a németség, akkor a Szlovákiából áttelepített magyarok, amelyek persze magyarok, de egy nagyon sajátos magyar csoportról beszélünk, és például mondjuk azt mondjuk, hogy egy kisebbségben milyen fontos, hogy milyen lelki, a múlt lelki feldolgozása, akkor jelentősen traumatizált csoportról van szó. De vannak székelyek is, voltak, hát már nincsenek szerbek, és van cigányság. Na most például a svábok esetében nem merül fel ez a fajta szociális dilemma, mert a svábokra, ha megnézzük, ha csinálunk egy sváb kutatást, minden, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy Vémén nem különbözik a hasonló paraméterű magyar települések státusz profiljától. Különbözik egy csomó szempontból, de nem abból, hogy van neki mit tudom, magasabban képzett, közepesen képzett, alacsonyabb. Mondjuk az iskolai végzettség szerint nem tudnám megkülönböztetni mondjuk Vémindet egy más hasonló településen lévő, amely etnikailag nem sváb közösséget fogad be magába. A cigányság viszont, és ez jön elő a kemény kötetből, biztosan markánsan meg fog különböződni az iskolai végzettség mentén, a foglalkoztatás mentén, tehát azon szociális paraméterek mentén, amely szociális paraméterek az integráció tekintetében nagyon fontosak, és ilyen értelemben már is egy hátrányt tapasztalunk. Ezt még mindig már sokféleképpen lehet értékelni. És nagyon ütköző értékelések vannak a magyar társadalomban, van domináns attitűd, és van kevésbé domináns attitűd, hogy ezt hogyan is látjuk, de azért mondom, a keményféle kötet ezért fontos, mert azokat az alapdimenziókat, alaptársadalmi dimenziókat, amely egy csoport társadalmi elhelyezkedését képes leírni szociális, szocioekonomik szempontból, abból a szempontból minden bizonnyal ezek az információk hasznosak lesznek. Tehát azt gondolom, hogy ezek az irodalmak, ezek jó jönnek maguknak, hogy legyen egy rálátásuk, bármelyik típusú etnikai, kisebbségi helyzetről beszélünk, hát megérteni a dolgokat. Tehát ez az egyik feladat, amit a fél év során szeretnék kérni önöktől, hogy kétszer töltsenek ki egy rövid tesztet, és persze ez nem túl kreatív munka, ez reproduktív munka, tehát ezért a vizsgai időszakban azt fogom kérni maguktól, hogy egy kis önálló kutatást és egy kutatási munkán alapuló tanulmányt írjanak még nekem, ami tulajdonképpen már sokkal többet mutat meg magukból. Tehát ez, ha az lenne a célom, hát ez is a célom részben, csak azért egy előadás eléggé szűk kereteket ad, hogy megismerjen magukat, akkor pont egy ilyen tudományos esszé az, amely keresztül megismerhetem magukat, hogy mit gondolnak a világról, és hogyan, mennyire képesek szakmailag ezt a gondolkodást átfordítani egyfajta tudományos megközelítésbe. Hogy ennek mi lesz a témája, azon még gondolkodom, mert volt nekünk egy nagy kutatásunk, amire ugyancsak ki fogok majd térni a fél év során, ezt úgy tják, hogy deliberatív közvéleménykutatás a romák és nem romák együttéléséről. Ez most csak abból a szempontból érdekes, hogy ez egy nagyon komplex kutatás volt, és ott rengeteg kvalitatív típusú empirikus adat jött össze, amely mind arról szól, hogy hogyan is néz ki ez az együttélés. Ezek csoportos beszélgetések, nem mondom azt, hogy tilos azt mondom, hogy fókuszcsoport, mert amikor ez egy amerikai know-how mentén csináltuk ezt a kutatást, ők találták ki a deliberatív közvéleménykutatást, aminek a terminusát is használtuk a kutatásba, és ők hát azt hangsúlyozták, hogy ez nem fókuszcsoport, hanem nagycsoportos beszélgetés. Hát így is hívhatjuk a nagycsoportos beszélgetésnek. Nincs lényeges különbség. Minimális különbségek vannak, ezt majd elmesélem, mi a különbség. Na most itt 120 órányi anyag van összesen. 120 órát beszélgetnek emberek, akik részben a többséghez tartoznak, részben a kisebbséghez tartoznak. Különböző témákról beszélgetnek. Ami régen hozzáférhető volt a világhálón teljes egészében, de hát sajnos a világ változik, és megszűnnek intézmények, és megszűnt az NDA, amely a Nemzeti Digitális Adattár volt, mert átszervezték, és úgy akkor eltűnt ez. Nos, ennek van CD változata, de ez a lehetőség megvan, hogy CD-n kell nézni, mert azért az online nézés azért nagy előnyöket jelentett abban, hogy milyen könnyű hozzáférni ezekhez a beszélgetésekhez. Tehát ez egyik lehetőség, de vannak más alternatív, könnyebb lehetőségek is, úgyhogy ezt majd végig gondolom, hogy mi lesz az a feladat. Mi lesz az empirikus adatforrás, mert kell egy empirikus adatforrás valamilyen értelemben, amely a kiinduló pontját jelenti ahhoz, hogy maguk a saját ízlésük és érdeklődésüknek megfelelően tematizálják az adatokat, és hogy ezek az adatokkal foglalkozzanak egy kicsit. Tehát ez lenne még ez a szabadon, ugye mind a műkorcsolyában van kötelező és szabadon választott kür, ez a szabadon választott kür, és van a kötelező kür, és akkor ennek összességében kapnák meg az érdemjegyet. Jó, szerintem nagyjából mindent említem, és minden anyag, ami itt van, olvasmány, az digitálisan nekem megvan, tehát nem kell kimozdulniuk a lakásukból, kivéve amikor ide fognak jönni, mert órát azt nagyon szeretnek hallgatni. Különben otthon üldögélhetnek a kandalló mellett, és simán megkapják az éteren keresztül az olvasmányokat. Én a szabadon választott kürbe én bármit el tudok képzelni, a saját személyes libidójuknak a kiélését, tehát ilyen szempontból teljesen flexibilis vagyok, de én föl fogok kínálni valamit, ami, hogy azoknak, akik tanástalanok, vagy nincsenek ilyen határozott motivációik, azok számára megkönnyítem a helyzetet, és akkor, de mondom, bármit lehet csinálni. Úgyhogy a világ tele van érdekesebbnél érdekesebb adatokkal. Ez egy ilyen általános megjegyzés a társadalomkutatás szempontjából, mondom, ami csak áttételesen érinti magukat, hiszen maguk interkultúrás pszichológusok lesznek, ami persze nekem homályos, hogy mit jelent egészen, de nem baj, az lehet, hogy maguknak is homályos, de lehet, hogy nem homályos. El tudom képzelni, tehát az biztos, hogy szükség van rá. Tehát így első hallásra nagy szükség van rá, már csak azért is, mert ahol konfliktus van, ott kell valami társadalmi akarat és erő és intervenció. Na most, ugye, ha jól értem, akkor maguk az interkulturális konfliktusokban akarnának ilyen típusú erőként megnyilvánulni, erre biztosan szükség van, ahogy ez különben legitimálja ezt az előadást is, hiszen én itt azért vagyok, hogy beszélek az interkulturális viszonyok szociológiájáról, mert hiszen, és akkor már bele is csaphatunk, ha nincs több kérdés, van még több kérdés? Igen?
Én ezzel kapcsolatban kérdezek, hogy valamilyen kisebbséggel kapcsolatos téma ez szabadon választhatóan, vagy speciálisan a romakérdésben?
Nem, szabadon választhatóan. Bármi, a magyarországi skótokat is akarja elemezhetni, csak azért, mert ugye ma skót nap van, tehát ami különben az interkulturális viszonyoknak egy nagyon érdekes problémája, hogy egy Skócia, szóval én skót lennék, a legutoljára kezdenék elgondolkodni azon, hogy elhagyjam az Egyesült Királyságot, de látható módon ez nem érinti a skótokat, vagy nem beszéltek velem. Nem, ez különben érinti a mai órát, mert Skócia tulajdonképpen a nemzeti eszme és a nacionalista spiritnek a megszületésének a helye, tehát nem véletlen, hogy a skótok ennyire be vannak buzdulva. Hát lehet, hogy a miniszterelnökünkkel is beszéltek, mert az is be van buzdulva, hogy lehetőleg, lehet, hogy a magyar nemzetet is tulajdonképpen ilyen egészen sajátos helyzetbe kéne hozni. De még azért nem akarnánk elszakadni az Európai Uniótól, úgy néz ki, hogy a skótoknál ez legalábbis átmenetileg be fog következni, hogyha nagyon érdekes, nem tudom, követik-e jelenleg, hiba határon belül van. Tehát az lehet látni, hogy a hiba határ azt jelenti, hogy a szociológia megpróbálja fölmérni az attitűdöket, ugye minden közönkutatás. Csak azért mondom, mert ez megint egy ilyen kis, tényleg leszek ilyen módszertani megjegyzése. Mert ez egy trükkös dolog, mert becsapják az embereket, azért már magukat meg most megmondom. Ugye ömlik ránk a politikai közvéleménykutatás, de a hiba határ fogalmát nem nagyon szokták emlegetni. Na most ugye a hiba határ azt jelenti, hogy a minta, ugye ezek a kutatások nem népszámlálási kutatások, mert a népszámlálási kutatás lenne, akkor nincsen probléma, mert akkor nem mintát kérdezünk, hanem minden magyart vagy minden skótot megkérdezünk, kötelező erővel, tehát törvényi felhatalmazással kimegy, tehát a kérdező biztos egy hatósági személy, és begyűjti az információt. De nem, a szociológia nem így dolgozik, mert hát egészen nagyon drága lenne, meg hát hihetetlen sok idő, meg minden, tehát mintákkal dolgozik, és ez mindig elcsodálkoznak az emberek, hogy ezek a minták miért ilyen picik, mert általában ezek a minták ilyen 1000 és 2000 fő közötti minták. Tehát 1000 és 2000 fő között szoktuk megkérdezni az embereket a legkülönbözőbb kérdésekről. Ugye, és akkor a legtipikusabb érv, amit mindig a nagyszülők szoktak emlegetni, hogy engem soha nem kerestek meg, akkor meg nem is érvényes az egész dolog, mert honnan tudják, hogy mit gondolnak az emberek. Nos, itt jön a statisztikai mintavételnek a jelentősége, ez egy nagyon bonyolult eljárás, nem mennék bele, de az a lényeg, hogy olyan mintát kell venni, amiről azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel, bizonyos hiba határ mentén, tehát a tévedésnek van egy kis hiba határa, visszaadja annak a populáció egészének a mondjuk vélekedését, vagy helyzetét, vagy jellemzőjét, akit én vizsgálni akarok. És így kell, most ebben nem megyek bele, untig elég ez az 1000-2000 fő közötti minta. Az az abszolút helyzet áll, mert mondjuk Magyarország esetében még talán nem annyira elcsodálkozik az ember ezen a dolgon, de az Egyesült Államokban is ekkora a minta, tehát ez nem függ össze az ország nagyságtól. Tehát ez egy statisztikai eljárás és teszt eredménye, hogy ez a mintát mi annak látjuk, hogy ez megfelel a dolgnak. Na most a skótoknál ugye 51-49-re áll ma a helyzet, sok kutatás alapján, ami 2%-os különbséget jelent, ugye, ez benne van bőven. Ezt most kömmel elmondták, mert a skótok valószínűleg az angolok, tehát az angol száz média ezt azért szereti elmondani, hogy bőven hiba határon belül van. Mondjuk valószínűleg a következő magyar polgármester, főpolgármester választáson ennek nem lesz nagy jelentősége, mert a különbségek akkorák már most is, hogy a hiba határnak semmi jelentősége. És ez akkor érdekes a hiba határ, hogyha elég szoros egymás melletti állás van, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a mérés hibája, hogy mi 51-et, 49-et mértünk, lehet, hogy pont a fordítottja lesz, lehet, hogy 54 és 46. Ugye, jól mondom, igen, 46. lesz az eredmény. Tehát erre oda kell figyelni, mert amit olvasnak és látják, hogy túl szűk a különbség, akkor mindig gyanakodjanak, hogy elfelejtették odaírni, hogy az a hiba határon belül valami, azt jelenti, hogy nem tudja a szociológus, hogy mi lesz az eredmény. Hát így vagyunk a skótokkal is. Az biztos, hogy azért nagyon meg van felezve a skót társadalom, ami önmagában borzasztó érdekes szociológia. Azt mondanám, hogy megint egy módszertani megjegyzés, hogy ez a szociológus álma. Ugyanis ott nagyon kutakodni nem érdemes, ahol nagy az egyetértés. Tehát, hogy szeretnek erre az órára járni, és azt mondják, hogy 90%-ban is szeretnek erre az órára járni, nem tudnék mit kutatni, mert hát egyetértés van. Vagy szeretnek levegőt venni, vagy szeretik a jó ételt. Szóval ezeket a kérdéseket nem szabad föltenni, mert akkor mi az a kérdés? Mert ha viszont van az, hogy 50-50%, na akkor már nagyon sok kérdés föl lehet tenni, hogy miért van az, hogy egy társadalom egy ilyen kérdésben teljes mértékben megosztott. Van-e szociológiai magyarázat arra, hogy ki támogatja és ki ellenzi? Ahogy láttam például, nagyon érdekes, hogy Edinburgh el akar szakadni, ami azt jelenti, hogy nem 50-50%-os a megoszlás, ők el akarnak szakadni, és Glasgow meg nem akar elszakadni. Tehát ott meg pont a fordítottja van. Tehát nagyváros, két nagyváros például már is nagyon különböző. Ha én lennék egy miniszterelnök, nagyon elgondolkodnék, hogy mi ennek a szociológiai, politikai háttere, hogy két ilyen város, hát mindenképpen találnék biztosan a két város, hát nem vagyok a két város, én voltam Edinburgh-ban, de nem voltam Glasgow-ban. Azt mondják, hogy Glasgow azért nagyon nem szép, de nagyon érdekes város, az egy ilyen ipari nagyváros. És lehet, hogy ez az összefüggés magyarázata, hogy a társadalmi csoportok különbözőképpen gondolkodnak a nemzet hovatartozásáról és függetlenségéről, vagy pedig egy szélesebb politikai integrációhoz való tartozásáról. Abban kicsit bizonytalan vagyok, hogy a királysággal mi lesz, mert én azt hallottam a tévében, hogy a királyság az fix, tehát ha elszakadnak, akkor is marad a királynő, ha nem, akkor is. De valahogy itt ilyen lojalitás dilemmák is fölmerültek a médiában ugyanakkor, tehát nem tudom, ez ilyen automatikus, ugye mert az Európai Unióból kiesnek, meg egy csomó dologból kiesnek automatikusan, de speciál a királyt aztán megkapják, tehát aki royalista, annak mindenképpen egy megnyugtató érzés, tehát jó. Tehát ha nincsen kérdés a tematikával kapcsolatban, bármikor lehet, és bármikor megszakíthatják, mert azért nem egy akkora csoportról van szó, bár hogyha nagyobb lenne, akkor is nyugodtan kritikát gyakorolhatnak, amiket elmondok, vagy kérdéseket tehetnek föl, azt én nagyon, nagyon örömmel veszem, nagyon színesíti az órát. Akkor rögtön belecsapnék abba a kérdésbe, ami az első kérdés, ez a nemzeti problematika. Ha már itt tartunk a skótoknál, akkor mindenképpen ez egy aktuális kérdés, illetve onnan kezdeném, hogy visszamennék erre a konfliktusra. Tehát az, hogy az maguk interetnikus pszichológusként milyen jövőt vizionálhatnak. Hát azt látja, a világ folyása alapján azt kell mondanom, hogy nagyon pozitív jövő áll maguk előtt szakmailag, ugyanis a konfliktusok tömege egyre nagyobb mértékben pont az interetnikus viszonyok szempontjából, területén, vagy nézőpontjából kulminálnak az egész világon. Tehát ilyen értemben ez is egy pozitív hír, hogy maguk nem nincsenek beszorítva ebbe a kis provinciális országba, hanem maguk előtt a világ, hiszen bárhova nézünk, úgy tűnik, hogy amikor konfliktusok vannak, annak van valamilyen etnikai oldala. Ami azért nem volt mindig így, tehát nem... Azért megnézzük a 20. század első felét, akkor legalábbis az országokon belül ezek a konfliktusok sokkal visszafogottabbak voltak. Persze volt egy csomó. Tehát azt mondom, hogy nem volt ennyire univerzális a probléma ebből a szempontból. Vagy nem láttuk ennyire evidensen, ez még jobb kifejezés, nem láttuk ennyire az etnikai relációnak, vagy a nemzeti relációnak a súlyát, bár hogy azért azt ugye magamnak ellentmondok, az első és második világháború, mint a nemzetállamoknak egy borzalmas küzdelméből fakadt. De hát ez kicsit logikus is, ha arra gondolunk, hogy ez olyan, mint Amerika és a vadnyugat. Tehát ameddig még nincs meg a felosztás, nincs még meg a status quo, addig még az országok próbáltak terjeszkedni, lokális konfliktusok, tele volt lokális konfliktusra, de úgy a probléma akkor merült föl igazából, amikor úgy világossá vált, hogy fel van osztva a világ a nemzetállamok mentén, vagy Európa legalábbis, de hát ilyen ugye fölmerül a kolóniák kérdés, ami aztán ugyancsak ez a 20. század első, de még a második felébe is átnyúló konfliktus. És itt tulajdonképpen, hát egyis a Magyarországot, tehát Magyarország háborús, második világháborús, és tulajdonképpen a két világháború közötti politikáját is alapvetően meghatározta az, hogy létrejött az a fajta helyzet, ami véglegesnek tűnt, hogy ez Magyarország, és hát ezzel nem voltak elégedettek sokan. Többek között erős politikai támogatást élvezett az a része a társadalomnak, aki ezzel nagyon elégedetlen volt, ami már egy jó oknak tűnt ahhoz, hogy ezt meg kell, tehát mivel meg akarom változtatni, akkor viszont már mindent megteszek politikai eszközökkel, és aztán más eszközökkel is, hogy ez megváltozzon. Tehát azért ez se igaz ilyen értelemben, de valami más, az országokon belüli etnikai dilemmák talán nem voltak annyira világosak, mint manapság, és ez valószínűleg annak a következménye is, hogy a 20. században indul el igazából, vagy a 19. század második felétől indul el az a tömeges migráció, amely aztán a 20. század közepére valóban globális mozgássá változik, és ezek a globális mozgások már nem egyszerűen azt a bizonyos nemzetek közötti a szuverenitás és az erő politikájából fakadó konfliktusokat generálta, hanem az országokon belül is már, főleg Nyugat-Európában. Ugye, mert a dologban van egy párhuzam, tehát a társadalmi konfliktusok alapvető része alapvetően egy sokkal materiálisabb világba zajlott, hogy az emberek a kapitalizmusban, amely ugye nagyon erősen átrendezte a társadalmi viszonyokat, és az egyenlőtlenségeket nagyon erősen megmutatta, miközben ezek az országok másfelől a modernitás útján olyan politikai eszmék és ideológiák jegyében modernizálódtak, amelyek pont az egyenlőtlenségeknek a leszorításának a hitében azt gondolták, hogy az emberek közötti egyenlőség mint eszme, társadalomszervező eszmévé tehető, ugye ez az egész liberalizmus tulajdonképpen ebben is megragadható, tehát van egy ilyen egyenlősítő eszme, és ehhez képest a kapitalizmus egyenlőtlenesít, itt olyan feszültségek jöttek létre, amelyek a konfliktusoknak egy jelentős részét kanalizálták és katalizálták. Amelyek nem etnikai konfliktusok voltak, hanem alapvetően szociális konfliktusok voltak, vagy osztálykonfliktusok voltak. Na most ehhez képest, ahogy képes volt a liberális demokrácia konszolidálni a társadalmi integráció konfliktusait, például úgy, hogy a középosztályi társadalom eszméjét megpróbálta megvalósítani, ami azt jelenti, hogy nagyjából a társadalomnak a túlnyomó többsége egy elfogadható, és tulajdonképpen talán még eléggé közeli státuszhelyzetben találta magát, úgy ezek a szociális konfliktusok legalábbis a méreteiket tekintve csökkentek. Tehát a szegénység mint olyan nem csökkent, minden országban van szegénység, de a szegénység sokkal inkább egy olyan marginálisabb jelenségé vált ezekben a modern jóléti társadalmakban, amelyek persze ki vannak szolgáltatva a gazdasági folyamatoknak, tehát valamikor ez megnövekszik, és valamikor ez lecsökken, de azért a többséget nem érint, és ugye a többség, ezek a liberális demokráciáknak egy alap eszméje a többségi szellem. És ha a többség jól van, akkor az egy bizonyos konszolidált állapotot hoz létre egy társadalomban. Mindig akkor van baj, hogyha a többség rossz, ha már a többség is rosszul érzi magát. Ugye sokan ezt mondják mondjuk a rendszerváltás utáni magyar társadalomról, hogy az a buta baj, hogy a többség érzi magát vesztesnek. Most, hogy ez így van, vagy nincs így, ez most egy nagyon bonyolult vita, és ez nem tartozik a fél év tematikájába. De mindenképpen ez aláássa azt a fajta stabilitást, konszenzuális állapotot, amiben persze még mindig ott vannak ezek a nagyon erős szociális dilemmák, hogyan kezeljük a hajléktalanokat, hogyan kezeljük a szegényeket, hogyan kezeljük az öregeket, hogyan kezeljük a gyereküket egyedül nevelő anyákat, az egykeresős családokat. Szóval ezt lehet ragozni, de a többség konszolidált. Na most, ezt most nem Magyarországra mondom, ezt a nagyon fejlett nyugat-európai országokra mondom. Most ehhez képest, hogy hol vannak a konfliktusok, hogy ugyanakkor meg ezek az országok, ezek sokkal zártabb országokként harcolták meg ezt a fajta jóléti, társadalmi, eszme jegyében létrehozott integrációs rendszert. Ugyanakkor a globális migráció megállíthatatlanul hozta az embereket ezen társadalmi kereteken kívülről. És nem véletlen, hogy a konfliktusok nagy része Nyugat-Európában valami szempontból pont a migráció kapcsán fölmerülő etnikai, kulturális, vallási konfliktusok jegyébe zajlik, aminek persze még lehetnek szociális aspektusai. Vannak is, egyszer olvastam egy cikket arról, hogy Hollandiában van-e szegénység? Már maga a kérdés jó, tehát ez szeretem az ilyen kérdést. Van-e szegénység Hollandiában? Ugye, ezt a kérdést is föltenni Magyarországon, vagy a fejletlenebb országokban értelmezlen, mert hát az ember kinevetik egy ilyen kérdésre. Az a kérdés, hogy mennyi a szegény, meg hogy kik a szegények, meg hogy mit teszünk a szegényekért, de az, hogy van-e szegénység? Na, Hollandiában ez a kérdés föltehető volt. Már a láthatósága is eléggé korlátozott a szegénység, de van szegénység. Most hát megint nem egy szignifikánsan nagy csoportról beszélünk, hát egy ilyen 5% szegény mindenképpen van Hollandiában. Ugye fölmerül persze a kérdés, hogy mit tekintünk szegénynek, és akkor mondjuk megállapodhatunk egy olyan definícióban, hogy akinek a legelemibb napi szükségleteit is nehéz kielégíteni, azt tekintjük szegénynek. Ugye ez megint definíciós kérdés, mert van szubjektív és objektív szegénység, relatív és abszolút szegénység, és akkor még lehetne ragozni a szegénység különböző definícióit. De azért mondjuk az nem biztosan van valami fajta értelme, hogy hát azért ha a legelemibb szükségleteket nem tudom kielégíteni, akkor azért úgy szegény. Akkor azt gondoltam, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy vannak normák a társadalomban, hogy mi az a minimum, hogy egy embernek élnie kell, legyen fűtése, legyen fedél a feje fölött, legyen fűtése, legyen ennivalója, a gyerekeit tudja iskolába járatni, legyen egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése, stb. Tehát mondjuk ilyen van 5% Hollandiában, aki ebben nagyon komoly hiányokat szenved, és aztán megnyugtatott ez az írás, hogy igen, de ezt nagyon könnyű megtalálni, mert ezek csak bevándorlók. Tehát nem bevándorló háttérrel, sőt, nem első generációs bevándorló háttérrel rendelkező szegénnyel nem nagyon lehet találkozni. Hát biztos vannak ilyen magányos farkasok, de mint csoport nagyon markánsan egy bevándorló hátteret feltételez. Ebben nem az következik, hogy a bevándorlók szegények, hanem azt jelenti, hogy akik szegények, azoknál túlnyomó többségében bevándorlókat fogunk találni. Ez azért emlékezzenek erre, mert ez ugyanaz a dilemma, mint a roma, a magyarországi romák. Tehát az, hogy aki roma, az nem azt jelenti, hogy szegény, de a magyarországi szegények között minden bizonnyal jóval több roma származásot fogunk találni, mint ahány nem romát fogunk találni. Ez azért ez egy nagyon fontos különbség, hogyha így fogalmazok, mintha az első módon fogalmazok. Főleg abban a szempontból, hogy van-e kapcsolat a szegénység meg az etnicitás között. Ugye, mert itt jön a nagy dilemma. Jó, visszakanyarodva itt a kérdéseket. Tehát a konfliktusok azok borzasztó erővel jelennek meg ezekben az etnikai különbségekben, ami egyetemben felveti a kérdést, és ugye megérkezünk a fél év általános elméleti keretéhez, hogy ezek az etnikai különbségek tulajdonképpen milyen különbségek is, és miért van az, hogy ezek ilyen társadalmi konfliktusokat tudnak generálni. Mert hiszen ezek az etnikai különbségek, maga az etnicitás, az nem egy szociális kategória. Tehát az valami kulturális azonosságot, kulturális csoportot, kulturális jellemzőt foglal magába, identitást. Tehát nem tűnik feltétlenül észszerűnek, hogy miért is van feltöltve ezzel az etnicitással a társadalmi hátrányok, egyenlőtlenségek és konfliktusoknak a világa. Hát ennek több oka is van, valószínűleg az is az oka, és akkor ebben most olyan nagyon nem mennék bele, mert akkor nem fogunk tudni eljutni a konkrét témánkhoz, a nemzetnacionalizmus témájához, hogy ezek a társadalomban való létezés során ezek a szempontok egyre fontosabbá váltak. Azt is mondhatnám, hogy az identitás kérdése egyre fontosabbá vált, és ennek most nem mennék bele, hogy ez hogyan zajlott le ez a folyamat. A szociológiában az megfigyelhető, hogy ezekkel az etnikai kérdésekkel a szociológia nem nagyon foglalkozott. Foglalkozott társadalmi egyenlőtlenségekkel, gazdasági különbségekkel, fogyasztásbeli különbségekkel, életmódbeli különbségekkel. Tehát valahogy itt próbáltam megragadni mondjuk a magyar társadalmat. Itt a magyar társadalom, vegyünk mondjuk egy etalon számot, hogy vagyunk 10 millióan, és akkor értsük meg a magyar társadalmat, akkor valahogy így próbáltuk megérni, hogy egyáltalán mennyire fejlett ez a társadalom, mit ért el, mennyire modern ez a társadalom, az emberek hogyan élnek, mit csinálnak, mennyire iskolázottak, stb. Tehát ez volt a hagyományos szociológiai megközelítés. És valamikor a 70-es években, korábban is létezett az a különbség, hogy van a struktúra, mondjuk, a társadalmi struktúra, ami inkább ezt a materiális világot írja le, és a társadalmat úgy tekinti, mint egy ilyen, olyan rendszerek, mondjuk a gazdasági rendszer, a politikai rendszer, a társadalmi kapcsolatok rendszerét próbálta megragadni, és mindig létezett a kultúra. A kultúra, mint fogalom, amely ettől függetlenül persze a szociológia kutatta, volt a kultúrának szociológiája, de a kettő valahogy nem találkozott egymással. Na most itt úgy tűnik, hogy a kultúra fogalma is kiterjesztődött, tehát a kultúra, amit most legszélesebben azt mondanám, hogy itt az emberi tényezőről van szó, az, hogy hogyan látjuk a világot, hogy kik vagyunk mi, tehát ez identitás is beletartozik a kultúrába természetesen, amikor magunkat megteremtjük, azonosságot teremtünk önmagunknak, ezen kívül pedig a társadalmat látjuk, és ahogy látjuk, ez a látásmód, ez egy kultúra, ahogy fogyasztunk, az egy kultúra, ahogy dolgozunk, az egy kultúra, ahogy politizálunk, az egy kultúra. Tehát ennek itt nem mind egyenlő azzal, hiszen a politikát meghatározza mondjuk a politikai rendszer, a jogállamiság, mindenféle dolgok, de az is meghatározza, hogy mit gondolunk erről, és ez már kultúra. Tehát az már, és ezt hívják a politikai szocializációnak, hiszen van két rendszer egymás mellett, osztrák és magyar rendszer, borzasztó különbözőképpen működik a politika, hiszen van egy kultúra, más a kultúrája Ausztriának, és más a kultúrája Magyarországnak. Tehát itt a kultúra jelentősége felértékelődik, és a legkonkrétabban úgy tudom ezt igazolni, hogy megnézzük a szociológiai vizsgálatokat, akkor a klasszikus kérdőíves kutatásokat, amelyek a társadalmi viszonyokat próbálták társadalmi szinten rekonstruálni, akkor elsőbben olyan kérdéseket kutattak korábban, mint hogy mi a foglalkozása, mi a lakáskörülménye, mi a település viszonya, stb. Ilyenekbe próbálták megragadni az emberi viszonyokat és az egyenlőtlenségeket. A 70-es évektől, elég későn, uralkodik el a szociológiában az attitűdkutatás, tehát hogy hogyan gondolkodunk a világról. És a mentalitás, és ugye van egy módszertani zárójelem, amit mindig próbáljanak szem előtt tartani, hogy bármilyen témát is vizsgálunk majd a fél év során, annak van egy mikro és makro perspektívája. A makro az tulajdonképpen a társadalmi szint, vagy az általános szint. Hogy egy társadalomnak például van egy kultúrája, vagy van egy kulturális profilja, ami nagyon sok mindent tartalmazhat, sok-sok kultúrát is tartalmazhat, de van egy fajta, ami egy értékvilágot is lefed, amely, mondom, nagyon tagolt. Tehát ez nem egy homogén valami, ez egy tagolt világ, néha homogénnek akarja magát mutatni, pont a nemzetfogalom az, amikor magát homogénnek akarja mutatni, hogy mi magyarok olyanok vagyunk, de veszemben a valóság az, hogy nagyon sokfélék vagyunk, de sok-sok kultúra létezik egymás mellett, amely létrehoz valami szintézis, és hogy ez legalább olyan fontos, mint a kemény empirikus adatok, vagy valóság. Ugye korábban azt hitték a szociológusok, hogy a kemény empirikus mérésekkel meg tudom ragadni a társadalmi rendszert, és ebben volt is igazság. De aztán egyre inkább fölmerült az, hogy a viszonyt, az emberi viszonyt kell, tehát a gazdaságban is fölmerül, a közgazdaságban is fölmerül, hogy ez egy rendszer, a piacgazdaság egy rendszer, és azt lehet a rendszer szintén elemezni, milyen racionális rendszer, hogyan működik a piacgazdaság, kereslet, kínálat, profit, stb. De van egy emberi tényező is, hogy a szereplők mit kezdenek ezzel, hogyan látják, milyen értékek mozgatják az embereket. És ez is kultúra. Tehát, és ezzel kapcsolatban merül fel az, hogy ilyen értelemben az identifikáció is egy fontos kérdés, hogy ki vagyok én, hiszen pont ezen kulturális tudások alapján próbálom magamat fölépíteni. Tehát itt a kultúrának egy ilyen nagy hullám, tehát és attól kezdve már, ugye ezt még Marx úgy fogalmazta, hogy alap és felépítmény, ugye az alap az a lét, és a felépítmény a tudat, és ő azt arra helyezte a hangsúlyt, hogy a lét határozza meg a tudatot. És azért ez nagyon sokáig nagyon népszerű gondolat volt, nem is véletlenül különben. Tehát mondjuk akinek jobb a helyzete, az valószínűleg a viselkedésében is ezt a jobb helyzetből következő érdekei mentén fogja a cselekvéseit szabályozni, még akinek rosszabb, az pedig inkább a rosszabb helyzetből következő. De aztán az ember rájött arra, vagy a kutatók is, meg a társadalommal foglalkozóknak a szemlélete rájött arra, hogy ez nem egészen így van, nagyon sokszor a kultúra erősebb, mint a lét. Vegyük mondjuk a rendszerváltás megint, az csak egy kollektív tapasztalat, de most még azért fiatalok, de hát azért mégiscsak talán megélték tudatos fejjel. Hát itt ez a sok kelet-európai ország, ezek különbözőek voltak bizonyos értelemben, anyagi viszonyaikat tekintve, meg a fejlettségüket tekintve. Azt várná az ember, hogyha ha most itt jön a kapitalizmus, ami ugye egy egységes nóha, meg egy liberális demokrácia, akkor ezek olyan egyformán fognak kijönni ebből a történetből. De nem, látszik, hogy óriási különbségek vannak. Főleg a Magyarország esetében kifejezetten fölmerül. Szóval lehet azt mondani, hogy Magyarország van egészen különleges úton haladt, amit én nem hiszek. Tehát a Magyarország egy általános szinten ugyanazon a standard úton haladt, mint a többi ország. De felmerül a kérdés, hogy itt igazából Magyarország eltérő mutatványát ebből a szempontból kulturális specifikációk, a gondolkodásbeli különbségek. Mondjuk amikor azt mondja az ember, hogy mondjuk a kádárista mentalitás, ugye ez most olyan üresnek hangzik, de azért valamit mögé tehetünk, hogy itt ember nem megy ki az utcára tüntetni. Hogy az állampolgári attitűdnek még a nyomain sem tűnnek elő. Mondhatom azt, hogy ez egy fejletlen ország, mert nem váltak állampolgárá, de más országban miért váltak állampolgárá? Szóval ez nem olyan egyszerű kérdés, és lehet, hogy vannak itt olyan kulturális gyökerek, amelyek legalább olyan fontos erőforrásként deformálják azt a modellt, amit más ország másképp. Megint előre utalva a nacionalizmusra, Szlovákia-Magyarország. Azt látjuk, hogy a kettő, ami ugye egy nagy csapás a magyaroknak, hát a magyar nemzeti identitásnak, mert a magyar nemzeti identitás mindig abba élte ki a maga libidóját, hogy hát amikor minden nemzeti identitás egy picit igaz, hogy ő jobb, mint a többi. Tehát, hogy ő jobb, sikeresebb, többre való, mint a többi nemzet. És ugye az ellenpéldák mindig itt a régióból jöttek, és akkor a szlovákok például, mindig ellenpélda volt, hogy szemben mondjuk a szlovákokkal, szemben a románokkal. De most egy nagyon zavaró tényező, ha egy ország, amelyet eddig ugye, ez egy pszichológiai probléma is, hogyha egy országot én ilyen negatív példának hoztam fel, és magam pozitívumát így erősítettem meg, akkor most hirtelen megfordul a helyzet, akkor ugye egy kognitív diszonancia jön létre. Hogyan tudom feloldani ezt? Ez most hagyjuk, hogy ezt hogy lehet feloldani, de például nagyon sokan úgy érvelnek a két ország, tehát a két ország valóban másképp cselekedett nagyon fontos pillanatokban, most a politika is, meg a gazdaságpolitika is, meg a társadalom is, ahogy reagált rá, nagyon sok különbözőképpen cselekedett, aminek egy magyarázata lehet az például, hogy ez a nemzeti ideológia, ami a Magyarország, a magyar társadalomnak egy ilyen lelki legitimációját adja, hogy ez egy nagy történelmi perspektívában működő valami, és a szlovákoknak meg ilyen nem volt. Tehát, hogy a szlovák, volt persze a szlovák nacionalizmus, de az sem igazából egy ilyen nagyon múltra építő nacionalizmus volt, hiszen a szlovák állam egy teljesen új keletű állam, ami persze, mint a szlovákok léteztek, mint etnikai csoport, és természetesen ott voltak a térképen, az etnikai térképen, de mint állam nem se sikereket, se kudarcokat nem tudott magának. Szóval nem gondolhatott, hogy vissza nagyon a szlovák nacionalizmus, hogy akkor most az alapító ezer év van már mögött. Hát ez egy nyomós érv, az ezer év, tehát azért az tényleg nem véletlenül azt szeretjük. Most már 1100, ugye 1100 év. Hát az egy nyomós érv, tehát ez nem bagó, tehát... Ezzel próbálkoztak mások is, tehát a dákó-román elmélet Romániában ugyanezt játszott el, ugye az a román korig vezette vissza a Romániának a múltját. A szlovákoknak ez úgy nem nagyon ment, és ezért inkább jövőben néztek. Most ez egy elég ilyen vulgár magyarázat, de azért van benne valami. Nekünk mindig megadatik, hogy a múltba nézzünk és siránkozzunk, hát gondoljanak a himnuszra, az is egyfolytában a múlttal szórakozik a himnusz, és megbocsátást kér az Istentől, meg kegyelmet, meg segítséget. Akinek nincs ilyen múltja, vagy nem áll kéznél, az kénytelen azt mondani, hogy jó, akkor nézzünk előre, és akkor vannak itt teendők, tehát akkor oldjuk meg a teendőket, és ezt persze lehet még mindig jól és rosszul megoldani, tehát ebből nem következik, hogy jól oldom meg. Csak ez egy és akkor megérkeztünk egy mentalitásba. Ami megint túlságosan általánosító, sztereotipizáló a megállapításom, de azért így el lehet indulni, mert valószínűleg ha meg akarjuk érteni Magyarországon a történeseket, ezeket a mentalitásbeli dolgokat nem kerülhetjük ki, ugye innen indultunk ki alap és felépítmény, és lehet, hogy nem is olyan rossz a helyzet, mint amilyen rossz helyzetet teremtünk ebből. Tehát ahogy lereagáljuk, ugye ez ami klasszikus ilyen sztereotípia, hogy mi magyarok azok depressziósak, meg pessimisták, kétségtelen, hogy ebben van valami igazság, ami persze nem hiszem, hogy karakterjegy, ez egy kulturális probléma. Ugye az angol nyelv az azt mondja, hogy how are you, az egy köszönési fajta. Magyarországon megkezdem, hogy hogy vagy, hát próbálják egyszer ki, hogy azt mondják, hogy baromi jól. Tehát mondják azt, hogy baromi jól. Hát rögtön föllép a kognitív diszonancia. Tehát hogy lehet, hogy maguk jól vannak? Hát maguk nem lehetnek jól. Mert mondják, hogy vagy, és akkor beszélgethetünk az élet kérdéseiről. De nem, hogy vagy, itt a magyarok azok válaszolnak, még pedig egyféleképpen elvárt a válasz, hogy valamilyen panasz kultúra fog belépni. Most ez egy kulturális beidegződés, vagy kulturális hagyomány. Mondom, nem hiszem, hogy egy nemzetkarakter, tehát nem arról szól, hogy a gyerekem, aki megszületik, már kora gyermekkorában ezt a mentalitást kapná, vagy képviselné, de aztán belenő, tehát mindenki belenő aztán a standard kultúrába, vagy az általános kulturális elvárásokba, és akkor ő is esetleg így viselkedik. Tehát jó, ez csak egy ilyen metaforikus példa volt az illusztrálásra. Tehát valahogy ez az egész kulturális reláció, a társadalmi kulturális aspektusa kinőtt abból a sokkal lokálisabb probléma együttesből, és a társadalmi rendszer megértéséhez elengedhet. Ami persze mindig benne volt a szociológiában, tehát nem arra szó, hogy valami újdonság születik, hát Max Weber, aki a szociológia klasszikusa, az mindig azt hangsúlyozta, hát több irányból lehet közelíteni. Egyfelől mondjuk az, hogy a módszertani megjegyzésében, ami ugye a dolgok azok önmagukban nem léteznek, hanem az észlelés és az értelmezés teszi a dolgokat dolgokká. Tehát amikor a dolgokról beszélünk, akkor az észlelést, értelmezést, vagy a megítélést nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez egy alapvető módszertani kérdés, ami egy kulcs módszertani mozzanat a szociológiai elméletben és kutatásban. De hát már csak vegyük azt, hogy a Max Weber, ugye, amikor újraértelmezi a marxi elméletet, ezt az osztályelméletet, vagy egy újfajta elméletet akar alkotni a társadalmi viszonyokra és különbségekre, akkor bevezeti a presztist, ugye a státusz és presztis fogalmat. Ez pont ez a mentalitás. hogy a státusz az nem csak azt jelenti, hogy a gazdasági rendszerben milyen objektív mechanizmusok, folyamatok jelölik ki az embereknek a helyét, hanem ezek a különböző helyek, ezek egyben milyen társadalmi megítélést kapnak, presztízst kapnak, ami ugyancsak mozgatja az emberek viselkedését, és egyben meghatározza az embereknek a helyét. Tehát presztízs nélkül nincs társadalmi státusz, mondja a Max Weber. Tehát ezért mondom, ezek nem új gondolatok, csak hirtelen megváltozik a társadalom látás, a társadalom szemlélet, és beemelődnek ezek a kulturális dimenziók. És ebből a szempontból akkor talán nem annyira meglepő, tehát ide akartam elérkezni, ez volt a legfontosabb cél, hogy nem olyan meglepő, hogyha a társadalomban jelentős kulturális különbségek vannak, ezek a különbségek minden bizonnyal áthatják a társadalmi konfliktusokat. És minél több, tehát hogyha csökken a mennyisége mondjuk a többségi társadalom számára az alapvető anyagi jellegű különbségeknek, akkor valószínűleg növeksz, akkor ebből nem az következik, ami persze egy szép gondolat lenne, hogy megérkezünk az örök békébe, hanem akkor jönnek a kulturális különbségek. A kettő különben össze is kapcsolódik, hiszen például a kultúra szociológiájának egyik fő területe a fogyasztás. Hogyha mind egyformán keresünk, még akkor sem leszünk egyformán, mert egészen másképpen fogunk fogyasztani. Miért fogyasztunk? Mert más a kultúránk. Más kulturális normák szerint. Van, aki a gyerekére költi a pénzét. Van, aki magára költi a pénzét. Van, aki szerencsejátékozza a pénzét. Tehát ezek különböző minták, és ezek mögött különböző értékek vannak. Van, aki spórol, van, aki az öregkorára gyűjt, van, aki azt mondja, hogy a gyerekemre költök, és akkor majd engem el fog tartani a gyerekem. Mind a kettő teljesen racionális. Ez két nagyon különböző kulturális minta. Igen?
Ez szerintem nem annyira a kultúrához tartozik, mint inkább az individuumhoz, nem? Tehát, hogy...
Hát mindennek a gyökere az individuum.
Persze, csak az, hogy valaki szerencsejátékozik, ez nem adott kultúrához tartozik. Hát nem mondhatom, hogy ez a nemzeti kultúra része.
Ezt én sem mondanám, hogy a magyar nemzeti kultúra nem része a szerencsejáték, de az inkább egy extrém, jó, az egy extrém kilengése volt a szövegemnek a szerencsejáték. De mondjuk az már, hogy a teljesítményt mennyire, tehát hogy az individuumról beszél, hogy mennyire van nagy becsben a teljesítmény, az már kulturális kérdés is. Ennek persze vannak más strukturális okai, meg háttere, tehát az, hogy megint csak arra utalva mondjuk, hogy ha valaki sikeres Magyarországon, azt leginkább szégyelni kell. Nem nagyon meri elővezetni, hogy valaki sikeres, mert ugye a teljesítmény az mindig egy ilyen negatív felhőbe mozog ebbe a világba, hogy biztos nem azért van a teljesítmény, mert ő olyan tehetséges volt, és sokat dolgozott, és minden összejött neki, hanem ott valami susmus van. Más kultúrákban a teljesítmény, ez most nem magyar probléma különben feltétlenül, más kultúrákban a teljesítmény abszolút becsbe van, tehát minden, mondjuk Amerikában például ez a teljesítmény mentalitás. Ebből nem akarom a kettőt, most kicsit ez a kettő persze minősíti, mint hogy az egyik az rossz, mert a magyar az elég szélsőséges, hogy nem lehet vállalni a sikert, meg a teljesítményt, mert de mondjuk a szélsőséges, sikerorientált, teljesítményorientált, individualista nézőponttal szembe, ez a kollektivista, hogy azért az is fontos, hogy ami igaz a másikra, hogy persze mit teszünk a társadalomért, és mit gondolunk, és hogyan gondolkodunk a többi emberről, és érzünk-e felelősséget, van-e bennünk szolidaritás, ezért hajlandók vagyunk-e jelentősen hozzájárulni ehhez például adóval. Tehát ez már bonyolult. De ezek valahol mindennek megvan a maga kultúrája. De mondom, szerencsétek, az egy... Az jó, hogy szólt már, nem, szóval ezt nem emelném nemzeti szintre, nem emelném. De mondjuk a devianciának már van maga van kultúrája. Az alkoholizmusnak, az öngyilkosságnak mindenképpen van kultúrája. És akkor, de akár még a bűnözésnek is lehet mondani, de ugye ott meg fölmerül majd a dilemma pont a roma kérdés után, hogy ez egy hogy etnika, van ennek etnikai összefüggés? Mert ha nincs etnikai összefüggés, lehet egyfajta... Hát, hogy mondjuk a magyaroknál mondjuk a törvénysértés az sokkal nagyobb mértékben elfogadott, mint egy a jogállamiság szigorú ideológiai elvény nyugvó társadalomban. Persze az az is kell, hogy a rendszer maga visszaigazolja ezt, tehát ez nem véletlenül a magyarok adót csalnak, mert mindenki adót csal, és más országban még nem csalnak adót feltétlenül, vagy egyáltalán nem csalnak adót, mert az az kell, hogy kell egy biztos jogállam, ami engem meggyőz arról, hogy igen, és akkor is, hogyha ebben nem akarnék sokat fizetni a végén, hát jó, persze a Depardieu elmehet Moszkvába, és orosz állampolgár lehet, szóval ebből nem következik semmi még, hogy ezt ne kerüljük ki, vagy a Bergman is az orosz, a svéd rendező leköltözött Svájcba, mert a svéd adók olyan mértékűek voltak, amit már teljesen kiverten áll a biztosítékot, de azért mondjuk a jogtudat például Magyarországon sokkal bizonytalanabb, ami persze mondom, hogy alapvetően nem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy hagyomány, egy kultúrás hagyomány, hanem arról van szó, hogy vannak mély strukturális folyamatok, mondjuk a korrupció, a mindent átható korrupció, amely rendszer specifikus, tehát ennek megvan a maga irodalma, milyen rendszerek azok, amelyek alapvetően sokkal korruptak, tehát világos, ahol erős az állam túlhatalma, mindig korrupciót jelent. Tehát azok a rendszerek, ahol az állam túlhatalma van, befolyása van, erőforrásokat allokál egyfolytában, ott valószínűleg a korrupció természetes. Hogy a szocializmus magát el lehet nevezni a legkorruptabb rendszernek, hiszen minden azon múlt, hogy én ki tudom-e járni a különböző erőforrásokat, hogy vagyok-e olyan pozícióban, lojális vagyok-e, kiszolgálom-e, stb. Tehát nem a teljesítmény határozza meg az érdemet, hanem az, hogy a rendszeren belül hogyan tudok minél több előnyt magamnak kiharcolni. Tehát ezek mind struktúra, itt jön be a szociológia. A szociológia mindig ezt kutatja, maguk pszichológus háttérrel vannak többségben, gondolom. Ott az individuális faktorok sokkal meghatározó, sőt, ott keresik a megoldást a személyiségben, a lélektanban, stb. A szociológia mindig a társadalmi összefüggéseket nézi. Megpróbál olyan általános társadalmi magyarázat, ami persze, és megint egy módszertani megjegyzés, hogy ez soha nem determinisztikus. Ezek csak kereteket szolgáltatnak, tehát valószínűségeket szolgáltatnak. Valakinek nem lehet valaki teljesen jogkövető egy ilyen rendszerben is, és vannak jogkövetőek egy ilyen rendszerben is, de van egy keret, például az, hogy a jog állandóan változik, naponta új szabályok vannak, követhetetlenül változik, az emberek számára teljesen racionális, hogy azt mondja, hogy elegem van. Én akkor a magam útját járom. Ettől még nem azt jelenti, hogy magának az kell. Maga szabadon dönt, ameddig van szabadság egy országban, maga szabadon dönt. A szociológia mindig az általánosat keresi. Szerintem mondjuk a pszichológiával. Ugye ez mondjuk a klasszikus példa erre, ami a legegyszerűbb példa, az öngyilkosság. Egy pszichológus az öngyilkosság jelenségénél mindig keresi az egyéni faktorokat, mert hiszen az öngyilkosság számára az egy individuális cselekedet. Valami miatt én most itt fogom és kiugrok az ablakon. Tehát ennek valami okai vannak, és akkor ezt meg lehet fejteni, lehet esetleg, ha túlélem, akkor lehet ezen segíteni, hogy még egyszer ne ugorja ki. A szociológiát pont ez a személyi dolgot akarja lefedni, és azt mondja, nézzük a társadalmit, az általánost, hogy mondjuk van-e területi különbség, város, falu, vannak-e specifikus jellemzői, vannak-e életkor jellemzői. Az egyik diák éppen most mondta nekem, egy PhD-s diák, hogy van neki egy tanulmánya a öngyilkosság és a születésnap. Nagy statisztikákon. Tehát az öngyilkosság azért jó kutatási téma, mert nagyon statisztikai nyilvántartása eléggé nagy, megbízható és folyamatos időben. Tehát ő 30-40 évet nézett meg, hogy az emberek születésnapjuk környékén megnő-e az öngyilkossági kísérletek vagy öngyilkossági elkövetések, akkor megnő. Ahogy az évszakoknál is megnő. Tehát most ez nem szociológiai kérdés, az évszak nem szociológiai kérdés, hanem inkább ezek a társadalmi konfliktusok, hogy nagyon érdekes kérdés, hogy a társadalmi feszültségek, konfliktusok azok növelik, vagy csökkentik általában. Ebből nem az következik, hogy ha csökken, mondjuk a háborúban kevesen követnek el például öngyilkosságot. Ami megint logikus, hát a szociológia általában ilyen logikus dolgokat tud kitalálni, mert ha minden perce meghalhatok, akkor azt, hogy most magamat megöljem, az már, abban semmi kunsz nincs. Tehát ilyen napon kiállok a ház elé, és idővel csak eltalálnak. Tehát tényleg, meg háborúban, tehát más a halálhoz való viszony. Tehát, hogyha a halál egy ilyen nagyon közelévé válik, és külső okokból válik fenyegetővé a halál, akkor fölértékelődik az élet talán, és leértékelődnek azok a személyes okok, vagy társadalmi-lélektani okok, vagy személyiség-lélektani okok, ami miatt úgy gondolom, hogy nekem nincs értelme tovább élni. Tehát a Dürkennek a kötetében ott például nagyon komoly elemzések vannak a vallási különbségekről, hogy a vallási hagyományok, a vallási kultúrák különbözőképpen befolyásolják-e az öngyilkosságok előfordulását. Ezek statisztikai valószínűségek, tehát mondom, ezek nem determinizmusok. Tehát a szociológia csak valószínűségről beszél, de a valószínűség elér egy szintet, hogy szignifikánsan nagyobb a valószínűsége valaminek, akkor itt már van egy összefüggés, ami a társadalmi kezelés szempontjából fontos, tehát ezért van külön szerepe a pszichológusnak, meg a szociológusnak. A szociológus társadalompolitikailag nagyon fontos dolgokba tud elvileg segítséget nyújtani, tehát mondani ötleteket, mert látja az általános összefüggéseket. Ettől mondjuk egy pszichológusnak ott kéne lennie, és az emberekkel foglalkozni, hogy próbáljon azokon a feszültségeken esetleg segíteni, vagy csökkenteni feszültségeket, amelyek megnövelhetik, hogy az illető olyan helyzetbe kerül, amelyben mondjuk fölmerül számára, hogy az életet nem érdemes folytatni. Tehát ez egy abszolút, csak hogy lássák, hogy mi a szociológia. Tehát csak erre akartam felhozni példának. A szociológia csak általános társadalmi szinten. Tehát a Dürkheim is a módszertani tanulmányában, vagy könyvében le is írja, hogy a társadalmi tényt. Az öngyilkosság az egy társadalmi tény, tehát minden a társadalmat jellemzi, és van társadalmi beágyazottsága, vannak társadalmi összefüggései az öngyilkosságnak. Nem véletlen, hogy Magyarországon magasabb, és másodban alacsonyabb, ennek vannak társadalmi okai, és vannak emberi okai. Az emberi nem érdekel Dürkheimet, hanem csak a társadalmi, mert a szociológusnak mondja magát, igen.
Érzek egy ilyen ellentétet már az orra eljön, hogy ez a pszichológus-szociológus, de hogy alapvetően akartam tisztázni, hogy nem pszichológia alapszakról jöttünk a legtöbben, hanem sokféle alapszakról. Szerintem van közöttünk olyan sok, hogy éppen szociológiáról. Én magam szociális munkáról, tehát én szociális munkáról. Csak ilyen szakadtam tisztázni.
Hát jó, ez én hibám, mert állandóan magukat, ugye, itt jön ez az egész mechanizmus, hogy én magukat megpróbálom egy csoportként beazonosítani. Ugye ez a kategorizáció. És maguk mégis a pedagógiai pszichológiai karról jönnek, és interkulturális pszichológia mesterszakot tanulnak. Hát ebből jön emberem ez a pszichológia, és azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, bár szerintem nem tévedek, hogy olyan nagyon sok szociológiát most már nem hallgatnak.
Most nem.
Erről van szó. Tehát ezt gondolom, az, hogy a gyerekkorukban mit hallgattak, az egy dolog. Ezt csak onnan veszem, hogy én még régen tanítottam pszichológusokat szociológia, bevezetés a szociológiára, aztán nem tudom milyen okból, szerintem azért is, mert lehet, hogy nem tetszett nekik, vagy azért, mert kikerült a kurikulumból is, tehát a klasszikus, nem interkultúrás, pszichológus szakos hallgatók nem tanulnak szociológiát szerintem, mert lehet, hogy megint tanulnak, ami ugye nekem akkor abszurdnak tűnt, mert ez a dürkheimi probléma pont. Hogyha mondjuk most nem interkulturális pszichológusokról beszélek, hanem pszichológusokról beszélek, szóval terapeutákról beszélek. Szóval, ha neki nincs szociológiai műveltsége egy pszichológusnak, én szerintem nagyon érdekes helyzet alakulhat ki. Ettől még megvédheti egy pszichológus, hogy én hülye vagyok, mert ez nem így van, mert elég egy pszichológiai tudás, ami persze nagyon komplex tudás, és nem kell ez társadalmi ismeret, de azt gondolom, hogy kell hozzá társadalmi ismeret. Annak, igen, ezt mindig elfelejtem, hogy maguk viszont nagyon sokféle jönnek, és például mondjuk a szociális munka, vagy szociálpolitika szak, vagy akár a szociológia, de bármi más, pedagógia is, ott azért egy csomó olyan dolgot tudnak, amit ez a szó. Csak itt most igazából nem magukat személy szerint akartam megérinteni, hanem, és örülök, hogyha van ez a szociológiai érzékenység magukban, vagy akár tudás is van mögötte, ennek kifejezetten örülök, hanem itt az én szerepemet próbálom specifikálni, tehát hogy én nekem mit kell magukba itt injekciózni, és akkor maguk vagy befogadják, vagy másnak, hogy ez már déjà vu van, mert ezt már annyiszor megtanultam. 26-ban, most egy abszurd lenne belekezdem a nemzetbe, mert pedig a nemzetre készültem, de végül is tekintetjük ezt a bevezető órának, ami a múlt alkalommal volt, és akkor meg követjük a tematikát. Mert a nemzetről csak annyit mondanék el, hogy a nemzet, nacionalizmus, nemzeti identitás problematika azért egy nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen, amiről ma beszéltem, ez a kulturális relációból eljut egy olyan problematika, tehát megtalál egy problémát, ami egy nagyon sejtelmes probléma. Azért ezt felolvasom, de ezt majd folytatjuk a felolvasást, nem lesz sok felolvasás, hogy mi is a nemzet. Ez egyáltalán nem evidens ma sem, hogy ki mit ért a nemzet szó alatt. Ugye ez egy szociológiai, tudományos kategória mondjuk, ami esetünk mellett történeti, vagy szociológiai, vagy antropológiai, vagy bármi más kategória, de mi az, hogy nemzet? És ugye van egy kötet a John Hutkinson és az Anthony Smith szerkesztésében, nacionalizmusra foglalkozik, de az első fejezet az a nemzettel foglalkozik, és nagyon sok szerzőt idéz, röviden kiválogatva részeket a szerzőktől, mit mondtak a nemzetről. Na most, mint szociológus, ugye most azért van, akkor már nekem, szóval van is egy képzetük, mi az a szociológia, képzeljenek egy olyan definíciót, ami úgy kezdődik, ez egy Ernst Renan nevű francia filozófus, történész írt egy cikket, Qu'est-ce que c'est une nation, azt mondja, hogy a nemzet az egy lélek, egy spirituális principium. Hát egy szociológus egy több padlót fog egy ilyen törni. De ebben van igazság, mert meglátják jövő héten, tehát ugye most csalogatom magukat, hogy jöjjenek a jövő héten is. Ugye, ami, tehát egy olyan fogalommal a szociológus nem szokott foglalkozni, mint egy spirituális dolog. És ha megértjük, amit a Renan ez alatt ért, akkor persze már látjuk, hogy, és nem biztos, hogy ez a legjobb definíció, de hogy ez egy klasszikus definíció, hogy az, egy, az a léleknek a szüleménye, az a léleknek a... Az egy, olyan, mintha lenne egy test, és annak van egy lelke, és az a lélek fontos az emberek számára, amikor a maguk lelkét akarják ápolni, harmonizálni a mindennapokhoz. És ebben van valami, hát amikor ugye klasszikusan, amikor a külföldről hazajönnek, akkor szerintem, de nem lehet, hogy tévedek, de azért szokott lenni egy ilyen melegségérzet, hogy hazajöttek az otthon. Hát amikor hazamennek a lakásba, akkor is van valami, persze, aki nem, az ugye, az megint nem személyesen mondom, az a pszichológus problematika, mert aki úgy megy haza, hogy idegenül érzi magát otthon, ott valami feszültséget, frusztrációt feltételezhetünk. Ha valaki itt meg... Lehet, hogy nem. Most persze az a kérdés, hogy mi az, hogy nemzet? Tehát én nekem mondjuk nem a Hortobágy, meg nem a hegyes halom, hanem hát amikor Budapestre megérkezem, úgy akkor jó hazajönnöm. Tehát, és egy csomóan így vannak, tehát ebben nem következik, hogy mindenkinek ez ilyen nagyon érzelmi kérdés, de azért ez a nemzet képes érzelmi reakciókra, és akkor már ilyen csak egy ugrás, hogy egy spirituális dolgról van szó, olyan, mint a vallás, amikor már megint nem egy abszurdum, hogy a modern vallás az a nemzet. Ezt majd tudom igazolni maguknak a jövő héten, ugyancsak. Jó? Na jó, itt folytatjuk a jövő héten. Köszönöm.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.